én még a fektetett korszak gyermeke vagyok, és amikor tudod, csinálsz egy videót, és meglátod akár egy kampányon belül, hogy egyáltalán nem sikerült eltalálnod azt, hogy mi a formátumnak a lényege, és alul-fölül borzasztó hely van, és középen van egy pici videó, és így rájössz, hogy Jézusom. Aha. Tehát ők más dimenzióban gondolkoznak már. És számomra ez a legrémisztőbb.
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Hát így következő epizódjában, ahol azt fogjuk kideríteni Vasari Ádámtól, hogy hogyan változik a közösségi média, és hogyan változtat meg minket a közösségi média, legyen szó egyénről vagy szervezetről. Hello Ádám!
Kezit csokolom!
Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek nálad, és beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Mielőtt belemegyünk a kőkemény, vegytiszta szakmázásba, mesélj nekem arról, hogy te mit posztoltál utoljára a közösségi médiába.
Két dolgot kell erről tudni. Az egyik, hogy egy nagyon komoly inspirációs tényezőből fakadóan az utóbbi közösségi média posztjaimnál egy bizonyos bullshit generátor honlapot veszek igénybe, mert imádom ezeket a nagyon megfejtő captionöket minden kép alatt. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy mi van, ami nekem ahhoz leginkább illik, azokat megpróbálom aláilleszteni. Most éppen olyan időszakomat élem, ahol végre valahára kíváncsiak a véleményemre. Köszönöm szépen a jelenlegit is.
Örülök, hogyha ezen keresztül érzed azt, hogy releváns lettél hirtelen.
Végre releváns vagyok. Tehát, hogy az utolsó posztom, ha jól emlékszem, egy konferenciáról készült rendkívül előnytelen fotó, ahol talán pont ugyanebben a pulcsiba vagyok, mint most, úgyhogy azt hiszem a ruhatáramat is le kell cserélni. De hogy lényeg, ami lényeg, bullshit generátor szöveggel, rengeteg hashtag nélkül, egyetlen egy undorító hashtaggel, és most éppen a saját magam pozícionálása történik, mindenfajta tartalom nélkül természetesen.
Nagyon jó, kedvencem a mindenfajta tartalom nélküli szerencsesítés pozícionálás. Mielőtt a részletekbe belemegyünk, hogy érzed saját magadat a közösségi média fényében, amikor éppen nem cégvezetőként, számos a szakmához kapcsolódó ember munkáját koordináló szakemberként, hanem egy húsvér pasiként vagy ebben az egészben. Tehát mi történik veled, amikor ránézel a Facebookra, meg az Instagramra, meg a YouTube-ra, meg a...
Jó, hát bocsánat, de kezdjük úgy, hogy nem nézek rá a Facebookra, mert ugye igen. Fontos szakmailag tudni, hogy az még nem az én korcsoportom, vagy már nem az én korcsoportomnak releváns. De tényleg, tehát, hogy így simán eltelik úgy egy fél év, hogy nem megyek föl, és furcsán tudok nézni azokra az emberekre, akik SMS helyett, tudom, hogy kőkorszaki vagyok, de SMS helyett messenger üzenetet küldenek.
Jó, ez a messengerre is vonatkozik.
Ez mindenre vonatkozik, egészen ez mondjuk odáig datálódik, hogy Windows Phone user voltam nagyon sokáig, amiben nagyon rossz az integrációja a messengernek. Éppen ezért, most mióta egy körülbelül másfél éve androidos vagyok, most láttam neki, hogy így kéne, hogy üzemeljen egy messenger, így már értem a relevanciáját, de összességében azt tudom elmondani, hogy én, mint húsvér ember, húsvér férfi, nagyon érzem azt, hogy ha rámegyek a Facebookra, és ne adj Isten, véletlenül kereszt posztolás történik egy Instagram vagy bármilyen egyéb megjelenésre, akkor nagyon hirtelen rám szakadnak édesanyám és egyéb rokontársaim legközelebbi ismerősei, és ez nekem fáj. Úgyhogy valójában az Instagramon vagyok aktív nézelődő és aktív tartalom feltöltő is. Az aktív értsd mondjuk havi egy.
Aha. Tök jó, tehát akkor te nagyjából most vagy abban az attitűdben, amiben az elsős főiskolások szoktak lenni a családi összejöveteleken, amikor mondják, hogy tévé, anyuba, Netflix, ugye? Tehát, hogy akkor így
igen, csak én TikTok. Csak TikTok?
Én nagyon TikTok. Szép. Jó, próbáltad már egyébként olyan környezetben a TikTokot elmagyarázni, ahol még az Instagram is fura?
Igen.
Én is kipróbáltam egyik nap, és egészen lenyűgöző érzés volt.
Igen, csak el kellett kezdeni tátogni, és furcsa zenét hallgatni alatta, és működött.
Tehát,
minden reggelemet TikTokkal indítom, és semmifajta pedofil perverzió nincs ebben, hanem rendkívül sok világsztár, például a Robert Downey Jr. is most ugye aktív felhasználója lett a TikToknak, és az ő mindenfajta borzasztó videóit lehet látni, de például Csonka Bandi is egy nagyon aktív felhasználó lett a TikTokon, és rendkívül szórakoztató az, ami ott történik, mert szórakoztató tartalom működik, trash nyilván, de szórakoztató tartalom. És amikor megpróbáltam ezt elmagyarázni olyan környezetben, értsd ügyfél, olyan környezetben, akinek még az Instagram is sok, akkor leginkább azt tudtam mondani, hogy na ez az, ami az Irigy Hónai Mirigy volt 15 évvel ezelőtt.
Aha.
Tehát, hogy márkaképes, termékképes, hiteles. És már tudtam így eladni.
Nagyon szép. Nekem egy felnőtt képzés során, ahol éppen arról beszélgettünk leendő mediátorokkal, hogy hogyan pozícionálják magukat, mint leendő mikrovállalkozások, merült ez fel, hogy pozícionáljuk akkor a különböző közösségi média felületeket. Hát azt hiszem, hogy a pitchem a TikTokra az egy elég csúnya bukás volt a 40-50 közötti leendő mediátorok körében, akik mindenfajta aberrációt sejtettek a dolog mögött. Hogyha nem magát a tartalmat, a tiniket, Robert Downey-t és egyéb dolgokat nézünk, hanem hát a tartalomgyártásnak a trendjét, a formátumot, a feltöltött videóknak a hosszát és egyéb dolgokat nézünk, akkor mi történik? Ugye, aki nincsen benne a szakmába, az állandóan Armageddonról beszél. Az embereknek az attention spanje éppen nagyon megy le, tönkretesz minket az internet, egyébként...
Bezzeg az én időmben!
Be, így van, be.
Nálunk mondja, még voltak statikus posztok, mi?
Így van! Bezzeg az én időmben, amikor még jól le lehetett oltani a gyereket, hogy minek facebookozik, aztán most már igazából én töltök ott több időt, ugye, és
én még írtam úgy az általános iskolai szerelmemnek szerelmes levelet, hogy azért a bunkofont tedd le, mert ciki. Aha. És ez a mobiltelefon volt, tehát, hogy így, igen, bocsánat.
Nagyon jó, egy picit kizökkentettél, de sokkal izgalmasabb és relevánsabb a content, hogyha ökörködünk. Szóval, hogy mi a fene történik akkor, amikor azt mondhatjuk, hogy a TikTok, ami azért egészen más irányból közelíti meg a tartalomgyártást, tűnhet ez úgy a külső szemnek, aki nem szokott ezekhez a dolgokhoz hozzá, és tűnhet valószínűleg neked egy sokkal természetesebb következő lépésnek. Szóval, mi ez a cucc, mi történik az emberekkel, és mi fog történni? Ezt is átemeli majd az Instagram, mint a sztorikat annak idején, vagy itt majd nagy borítások lesznek, te mit látsz ebben?
Én nem hiszem, hogy át fogja emelni, mert teljesen másik gondolkodásban működik ez az egész, tehát szerintem, ami a TikTokon történik, az a klasszikus következő generáció. Tehát amikor nem érted azt, hogy mi az Isten lehet izgalmasabb, hogy minden nap másnapi challenge van. Ugye a TikTok azért zseniális, mert egyrészt gondolkodik Web 2.0-áson, ezt is már csak így a mi generáció mondja, Web 2.0, aki a francot érdekel, de hogy nem csak teret ad arra, hogy az emberek alkossanak, hanem egyúttal ösztönzi is őket. Napi kihívások vannak benne, és hogyha ezeket a napi kihívásokat teljesíted, akkor tökéletesen tudsz crownokat, koronákat gyűjteni, a világhírnévre is tudsz szert tenni, sőt, ami a kedvencem, nem csak egyszer lehet lájkolni egy adott felvétel. Tehát, hogyha neki állsz lájkolgatni, akkor 12 lájkot teszel rá. Egyébként ez sokkal közelebb van valószínűleg a következő generációhoz, aki már majd azt sem fogja érteni, hogy ez miért csak egyszer lehet, hogy megtörténjen, ha valami nagyon tetszik, azt én nagyon szeretném kihangsúlyozni. Tehát szerintem nem fogja átvenni az Instagram, és szerintem jól is van így. A Snapchatet le tudta nyúlni, de az van még következő lépésként az Instagram után, ez ugye hárommal utána van, aha, mert hogy itt a tartalomgyártásnak elkezdődött az a következő generációja, aminél mi például a tavalyi évben tudtunk egy olyan kampányt csinálni, egy meg nem nevezett italmárkának Mirinda, hogy kellett volna ilyen magic videókat, az volt a mi ötletünk, úristen, kitaláltuk, hogy a tizenéveseknek mire van szüksége, magic videók, trükkös videóknak kellene megágyazni, meg azt kellene kiadni, és kiadtunk ötletként, hogy kell csinálni 15-20 másodperces olyan videót, amiben van egy trükk. És mi kitaláltuk a trükköket, és aztán oda mentünk TikTokosokhoz, TikTokerekhez, muserekhez. Bocsánat. És aztán elmondták, hogy tök jó, csak ez nagyon gagyi, ez lejárt. Tehát, hogy ez tök egyszerű. Csináljunk bonyolultabbat. Aha. És utána kezdett el érdekelni, hogy mi van. Tehát, hogy ők osztanak ki engem, hogy ezt egyszerű megcsinálni. Például tök nehéz, mert le kell lyukasztani, nem tudom. Tehát, hogy elkezdtem szakmailag nézni. És aztán fölmentem az oldalra, és láttam, hogy úristen, de mellettünk, elmentek, sokkal. Na,
nagyon
elkezdik dobálni a telefont, ami iPhone, és azt veszik föl, hogy repül a telefon, és nem, és abban is van egy trükk, tehát, hogy így ez a tartalomgyártásnak az a következő szintje, amelyik minden egyes rohadt poszt egy klip. Minden egyes rohadt poszt meg van komponálva, és benne van az, hogy ez egy sztori. Na hát ezért nézem minden reggel.
Nagyon jó, tehát akkor több munka, komolyabb erőfeszítés, mégis egyfajta természetességgel. Nagyon tetszik, hogy itt folyamatosan reflektálunk a korra, hogyha egyáltalán léteznek generációk, és nem csak ebből meggazdagodó írók találják ki ezt 15-20 évente azért, hogy utána soha többet léteznek. Más komoly magvas tartalommal, vagy mi az gondolattal ne kelljen foglalkozniuk, akkor ezt kijelentetjük, hogy mi klasszikus Y-os arcok vagyunk, ugye?
Nem tudom, szerintem nem.
Nagyjából.
Szerintem nem, mert nálunk ez nem volt. Nálunk az nem volt jó. Nem. Tehát Magyarországon az nem rendesen fejlődött
ki. Bocsánat, a klasszikus nem globál klasszikusnak. Igen. Értem, de magyar igen. Viszonylatban azért ehhez a digitális dolgokhoz való viszonyunk az, arra akarok csak igen. Célozni, hogy mi vagyunk azok a srácok, akik nagyjából olyan ütemben nőttek fel, és keresték, találták meg kisebb-nagyobb hibákkal, illetve máig tartó hiányosságokkal az identitásukat, mint ahogy egyébként a közösségi média, meg úgy egyébként az internet, a digitalizáció is megjelent. Én úgy emlékszem, hogy olyan természetesen jött velem, vagy hát mentem én együtt ezekkel a technikai fejlődésekkel.
Na most te!
Nem? Hát ott...
Hát te! Nem, tehát én... Ugye a hallgatóknak mondanánk, hogy néhány év különbség van az én javamra. Ez abban minősül, vagy abban mutatkozik meg, hogy a betárcsázós neten belül én még ugye IRC csetet használtam először, mint a közösségi média legundorítóbb faját, ugye a cseteket, ahol 4-5 fős csoportokba lehetett közösségi médiát alkotni, és ott volt érték közösségünk. És az egyébként fantasztikus volt, amikor hirtelen megláttad azt, hogy hirtelen nem 4-5-en vagytok, hanem jé, ott van a régi osztálytársam, meg jé, ott van, és nem kellett egy ilyen csoportnevet megadni, ahova kellett tovább menni, és nekem, és most ne bántódj meg, hogy azt mondtam, hogy hát te, de nekem egyébként...
Semmi gond, nyugodtan.
De nekem egyébként ez már következő lépcsőfok volt. Tehát, hogy mi nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert a drága bátyám, egy internet szolgáltatónál dolgozott, és ezért már 93-94-ben betárcsázós internettel az HBO-nak a megfelelő oldalát, weboldalát már meg tudtam nézni, és volt magyar nyelvű HBO oldal, és az IRC nevezetű chat, ami még bőven a most nem jut eszembe melyik másik előtt volt, akkor már tudtunk nagyon kis csoportokban, én valószínűleg bőven rendszergazdákkal, meg informatikusokkal cseteltem 10 évesen. És az volt a közösségi média, hogy föl tudtunk menni, volt netrádiónk, ahol a Summer Jam-et lehetett hallgatni, és mennyire örültünk, hogy le tudtuk írni fonatikusan, hogy Summer Jam mennyire jó. És amikor ezt le lehetett írni úgy, hogy valójában a szomszéd osztályterem legmenőbb csaja is meg tudott nézni, az már nekünk egy fejlődés
világos,
volt.
Világos, ez mert volt a póz.
Igen, tehát hogy én tudok oda... pozícionálod.
Értem, amit mondasz, ebből csak annyit hallottam, hogy igazából annyi csak a különbség, hogy én általános iskolás, te meg középiskolás volt, amikor a mellesleg.hu-t beállítottad kezdő oldalnak.
Ez nem? Egy tehát, fontos hogy... különbség.
De értem, hogy máshogy tudtunk ezekhez a dolgokhoz akkor viszonyulni, oké, okay, elfogadom, van itt néhány év az előnyödre, de hogy ettől függetlenül hát nehogy megakasszál már a saját podcastemben, úristen, mi történik? Szóval, oké. Okay. Amire ki akartam lyukadni, az valójában az, hogy a mostani srácok ezeket a kérdéseket egyáltalán nem teszik fel maguknak, mert hogy megint csak egy ősrégi kifejezést használjunk, amin keresztül kiderül, hogy öregek vagyunk, hogy hát digitális benszülöttek ők már, ugye? Csak ezt nyilván így nem gondolják, mert bárki, aki ezt kívülről nézi, az már öreg, és akkor a fiatalok meg ezzel a tisztelettel tartják távol az öregeket, stb. Ne is menjünk ebbe ilyen szinten bele. Mit jelent, és az egész TikTok ezért érdekelt engem, hogy ha nem felhasználóként nézzük, hanem a trendet, meg a formátumot, meg az egyéb dolgokat látjuk mögötte, akkor ez mit árul el a generációról, aki autentikusan, élethűen használja? Mert oké, persze a Downy az átérzi ezt a dolgot, de hogy végső soron a juniorok tombolják itt ki magukat nagyon durván. Ha ilyen szintű tartalomról van szó, akkor az ő személyiségük, az ő felfogásuk szerinted milyen lehet, vagy kár is ebbe belemenni? Biztos nem kár belemenni, mert időnként a megélhetésed és a környezetedben, a te felelősségi körödben dolgozó embereknek a megélhetése is múlik azon, hogy tudtak-e jó következtetéseket levonni ezekből a dolgokból, úgyhogy mondjad az insight-okat, mit kell tudni?
Hát figyelj, mit árul el a generációról? Pont ma történt meg, hogy a bátyám, aki Dunakeszinél hazafelé menet, a kettes út mellett egy volánbusz megállóban látott egy nagyon fiatal lányt, és elkezdte nekem telefonban mondani, ezt nem hiszed el, itt állok, van egy piros lámpa, és ez a lány, ez elkezdett így rángatózni a saját telefonja előtt, úgy néz ki, mint egy zombi. Na valószínűleg ő TikTok videót csináltam. Aha. Nagyon sok influencer management ügynökségben dolgozó kollégával beszélgettem arról, hogy van egy kategória, ami a TikToker, a user kategóriája, hogy azáltal, hogy te az életet megpróbálod egy ilyen videoklippen keresztül nézni, sőt, mi több átélni, sőt, mi több imitálni, táncolsz rá, tátogsz rá, egyéb dolgokat csinálsz a TikTokon, azáltal nagyon azonosíthatóvá válsz.
Aha.
Ők így beszélnek, ők így gesztikulálnak, ők így ilyen, mert ugye ott nagyon sok a lassított videó visszagyorsítva. Tehát ők lassítva hallják a zenét, és ezáltal egy picit ilyen lassabbak, és ez egy ilyen furcsa személyiség.
Konkrétan a metakommunikációját befolyásolja.
Nagyon köszönöm, igen, ez szakmailag ez így néz ki, egyáltalán nem vagyok ennyire képbe szakmailag, de hogy igen, tehát hogy látszik rajtuk, hogy olyan furcsán kommunikálnak, és ilyen minden ilyen teátrális, mert úgy néz ki jól képen. Sőt, mi több, amitől meghalok, hogy ugye a TikTok az 16-9, de nem fektetve, hanem állítva. Ugye aha. A klasszikus megoldás szerint már állítva készülnek a videók. Én még a fektetett korszak gyermeke vagyok, és amikor tudod, csinálsz egy videót, és meglátod akár egy kampányon belül, hogy egyáltalán nem sikerült eltalálnod azt, hogy mi a formátumnak a lényege, és alul-fölül borzasztó hely van, és középen van egy pici videó, és így rájössz, hogy Jézusom. Aha. Tehát ők más dimenzióban gondolkoznak már. És számomra ez a legrémisztőbb.
Vannak értelmes, jó és hasznos következtetések, generációról, social media felületről, stb. Mik azok a rossz következtetések, amikre eljutottak akár meg nem nevezett ügyfelek, kollégák, szakmabeliek, vagy csak az utca embere. Mi az a rossz bullshit, ami szerinted káros és hülyeség, és nem igaz se a social médiáról, se a TikTokról, se a juniorokról, és mégis sokat mondják embere.
Tehát mármint, hogyha pénzét tesszük a közösségi médiát, akkor milyen legjellemzőbb attitűd?
Lehet rögtön ez, igen, akár így is kimondhatjuk, igen.
Az egyik... Szakmabeliként mélyen nem értek egyet a közösségi média jelenlegi használatával. Ugyanis a közösségi média elkezdett ketté szakadni, óriási influencer mánia van, és óriási csak mindegy, csak legyen valami a közösségi média mánia van. Az egyik megközelítés gyakorlatilag telefonközpontnak, egy call centernek használja.
Aha.
Aminél az a lényeg, hogy tök mindegy, hogy mi, csak ott lehessen velünk kapcsolatba lépni. Csak ugye azt nem biztosítják, hogy azon keresztül kapcsolatba lehessen veled lépni. Most, mint ügyfél, vagy mint megbízó, vagy mint márka, mondom. Uh-huh. A másik véglet, tök mindegy, hogy mi, csak legyünk ott egy átlagosan, közepesen, vagy nagyon híres embernek a profilján keresztül. És itt a hangsúlya, tök mindegy, hogy min van. Tehát, hogy ez a fajta két attitűd, ez totálisan azt mutatja, hogy egyáltalán nem értjük, hogy mit szeretnénk ezzel. Az egyiknél nem akarunk rá költeni sokat, ezért hasznossá próbáljuk tenni, magyarul call center lesz belőle. A másiknál baromira sokat szeretnénk rá költeni, van is pénzünk, hogy megfizessük, uh-huh. De a végeredmény az nem lesz hiteles, mert hogy valójában óriás plakátnak szeretnénk használni.
Ah.
És ez a baj, hogy nem értjük azt, hogy amikor fel kell fogadni egy 14-15-16 éves influencert, mert hogy 14-15-16 éves influencerekről beszélünk itt, és ő basszus úgy vesz fel egy videót, hogy az adott márka, és a fő adott márka van a kezében, de a fő konkurense a háta mögött. Mert neki ez tök természetes, aha, hogy úgy hiteles. És amikor beszólsz neki, hogy ne legyen ott a izé, akkor azt mondja, hogy én akkor nem dolgozok veled együtt, ha te a polcomról le akarsz venni valamit. És ezt el kéne fogadni. Tehát az a fontos, hogy mivel foglalkozik, nem az, hogy mi van a háttérben.
Szó van itt arról, és persze ez nem érvényes mindenkire a szakmában, de hogy a szakmának a prominens képviselői, alkotói, menedzseri, meg ügyfélszinten basszus öregek túlságosan ahhoz, hogy felfogják, hogy az alkotók egyébként mi mennek keresztül, és mit csinálnak?
Ezt egyrészt muszáj visszautasítanom, mert nem öregek, maximum tapasztaltak.
Hát az ők az általad az előbb körbe rajzolt alkotó
nem,
szemében.
Szerintem nem szeretik. Nem szeretik, hiszen én is rengeteg kreatív emberrel vagyok körbevéve, akiknek ráadásul fizetést adok havi szinten. És egyszerűen azt érzik, hogy bekerültek egy olyan közegbe, ahol az alkotást elveszik tőlük tizenévesek.
Aha.
És ez egy teljesen jogos szakmai féltékenység.
Na, akkor...
Ez egy teljesen jogos szakmai féltékenység, mert hogy ő kitalál valamit...
Ha az
valamit...
öreget visszavontuk, de azt elfogadtuk, hogy féltékenységről szó van, igen, akkor a pszichoanalizálni reménytelenül inkompetens módon próbálkozó én nem már boldog, mert kimondtunk valami hasznosnak tűnő érzékeny dolgot, féltékenység, vihetjük, jó?
Tökéletes szakmai féltékenység van, mind a döntéshozók szempontjából, hiszen ők nagyon szeretnék használni, érzik benne a potenciált, érzik bennük az erőt, hogy ők tudják az ő munkájukat felsegíteni a megfelelő szintre. Azok, akik pedig az alkotásban vesznek részt, szeretnének szabálykönyveket, kézikönyveket, utasításokat adni, keretrendszereket biztosítani, amiből kitörnek, mert teljesen jogos lételemük, hogy ők ki akarnak ebből törni. És ebből adódóan nem tudjuk kezelni azt a generációt, aki jön. Nem tudjuk.
Aha.
Képtelenek vagyunk rá.
Ez nagyon érdekes. Ami nekem feltűnt, hogy én tréner, illetve fejlesztő szakember szempontjából meglehetősen juniornak számítok, és állandóan mindenhol azt kérdezem, hogy hát egyébként ügynökségek foglalkoznak azzal, hogy személyes kompetenciákat fejlesztenek ezeknél az influencereknél? Szó legyen arról, nem, hogy egyébként hogyan kell akár egy tárgyalást, akár egy interjúhelyzetet, stb. Kezelni. És aztán két dolog tűnik fel, az egyik, hogy mindenhol egyetemesen nem a válasz, még bele se kezdtek, van, ahol ötlet szintjén felmerül, de ott meg is akadt a dolog. Tehát igazából influencereket még egy tréning csoportba soha nem tereltek, úgy tűnik össze, legalábbis nem tudunk róla.
Mert nem lehet.
Másrészt meg ezt akarom mondani, másrészt meg rájövök, hogy a felvetés sem is menthetetlenül irrelevánssá tesz engem, mert hogy miért gondolnám én, nagyjából ugyanannyi az esélyem akár a tiktokereknek vagy youtubereknek a csoportját asszertív kommunikációs tréningre összeterelni, mint hogyha a világvezetőit szeretném kibékíteni.
Nem, ott könnyebb. Ilyen,
ott könnyebb lenne, ugye? Tehát, hogy Merkel hamarabb jön ide, mint a kedvenc tiktokered.
Hát ezek olyan individumok, aha, és minden tiszteletem az övék, tehát, uh-huh, hogy... Nem azért, mert hogy ezt ők kitaposták maguknak, hanem azért, mert ők ezt most már hirdetik is, hogy minden tisztelet az enyém kell, hogy legyen.
Aha.
Akikben megvan az a piaci potenciál, hogy kénytelenek vagyunk őket tisztelni. Nem szeretnénk őket tisztelni. Tehát határozottan mondom, hogy nem kívánjuk őket tisztelni, mert féltékenyek vagyunk rá, és nem szeretnénk őket tisztelni, mert egyszerűen még a pénzt is elveszik előlünk.
Őrülök.
De tényleg. Viszont, ami nagyon-nagyon működik bennük, hogy olyan attitűd plusz tudnak hozzáadni, hogyha jól vannak hasznosítva, és hogyha jól van kihasználva az, és a kihasználva szó itt most nem pejoratív értelemben van, ha jól van megfogalmazva az, hogy mit kell általuk eladni, és mit kell általuk értékesíteni, akkor bizony nem is kell asszertív kommunikációs tréningre őket hozni, és nem kell őket összegyűjteni, mert összekattan. Tehát azonnal megvan, hogy úristen klappol. És egyből érezni fogod, ha valami nem klappol, és azt asszertív kommunikációs tréningnél nem fogod megoldani.
Világos. Kicsit ez alapján, ahogy körülírod, egy másik generáció és egy másik terület jut eszembe. Az utóbbi időben volt szerencsém különböző magyar és nemzetközi zenei sztárokkal interjúkat csinálni, és amit most körülírtál...
Mondjuk ki Sziget, jó?
Például, igen, köszönöm szépen, nagyon jó. Ha már a Mirinda mehet minden, nem? És fiam, akkor most felsorolom az összes fesztivált, ahol ezt csináltam 2 évvel ezelőtt.
Nem, mert egy van belőle minden.
Na és figyelj, Tehát, hogy amit körülírtál, hogy megvan az az attitűd plusz, viszont ne próbáljuk már őket keretekbe rakni, ez kicsit nekem a klasszikus, és aztán az évtizedek során újra és újra csomagolt, de ugyanahhoz az eredeti archetípushoz visszatérő rockstar. Kicsit.
That's right.
Így és van. Akkor, tehát, hogy akkor így van. Itt megvan korunknak a menő már, tehát meg a művész gyakorlatilag. Kicsit ez a...
Stimmt, minden rendben van, annyi van, hogy egy kicsit diverzifikált az, hogy ők mennyi pénzből tudnak gazdálkodni majd, mert hogy nagyon sokan vannak. Tehát vannak pici rockstárok, akik aha. nem popstárok, hanem pici rockstárok, aha. és ebből nagyon sok van, és nagyon sok helyettesíthető van aha. egyébként egymás mellett. De abból a szempontból zseniális a felvetésed, hogy volt másfél évvel ezelőtt, ha visszakanyarodva TikTokra, egy TikTok gerilla találkozó a Mamut nevezetű objektumban. És ebben az objektumban megjelent 1500-2000 nem várt tinédzser.
Aha.
Ahova ki kellett, hogy vonuljon a rendőrség. Mert egyszerűen csak az a néhány ember, ki azt mondta, hogy gyertek, találkozzatok velünk. És akkora tömeg volt, mint egy Guns N' Roses koncerten anno domini. Szóval, hogy ténylegesen ők a rockstar kategóriába illeszkednek, és itt ugrott egyet az egész rendszer, mert nekünk nem nagyon volt rockstarunk, én azt gondolom. Tehát a mikorunknak voltak népszerű emberei, de nem volt rockstar, aki miatt, mint a Beatles, elkezdünk sikongatni.
Aha.
Mi csináltunk, mi ezt az ominózus, nem mondjuk ki még egyszer, Mirinda kampányban próbáltunk erre rájátszani, hogy, és egyáltalán nem akarok a Mirindának itt platformot biztosítani, de hogy próbáltunk arra rájátszani, hogy csináltunk egy olyan kampányelemet, hogy legyetek kedvesek két napig előkészíteni egy bujocskát, ahol senki nem tudja a követőitek közül, hogy ti hol lesztek, csak az, hogy mikor. És kíváncsiak vagyunk, hogy hány embert tudtok elhozni úgy, hogy 2 órával az esemény előtt hirdetjük meg, és határozott ideig tart. És 2 órával az esemény előtt meghirdetve 100 ember odajött. Csak úgy a környékről.
Aha.
Csak úgy a környékről. És sokan voltak, és tele voltak, és amikor kiderült, hogy mikor és hol lehet azt az adott embert megtalálni, magyarul közösség találkozóra menni vele, 10 percen belül megjelentek az első követők. Hol tudtad volna te ezt elképzelni egy saját korunkbeli rockstar esetében?
Világos. Én nagyon teljesen mások a körülmények. Mikor jut el ez a rendszer odáig, hogy azt mondják a magunk fajta féltékeny emberek, hogy oké, akkor vágjuk ezt a dolgot el, és akkor néha üljenek be tanácsadóként is akár a generációnak és a műfajnak a képviselői a túloldalra. Egy ötletelős meetingre, egy cél megfogalmazásra, egy bármire. Ilyen szempontból is ki lehet majd őket bányászni később, vagy ez elképzelhető?
Nem hiszem, mert ez ösztönös. Tehát, hogy ők nem akarják tudni, hogy miért működnek. Szerintem nem feltétlenül akarják tudni. Ők tudják.
Aha.
És meg vannak róla győződve, hogy tudják. Tök mindegy, hogy ki mit mond, nem akarják megfejteni.
Értem,
elveszik a varázs, érted? Ha elkezded megfejteni, akkor nincs mit beletenni.
Értem.
Elveszed azt, ami ő. Tehát, hogy így, ha le lehet írni matematikailag, mint ahogy te is, meg én is olyan kurva különleges individuumok vagyunk, hogy így, tehát mi aztán egyik kaszba se vagyunk besorolhatóak, nincs az az ABCDE státusz, amiben, dehogy nem, pontosan megvan, a hülye fasz kategória, aki semmiben nem sorolható be, nekünk az a kategóriák. És most nem feltétlenül azt akarom elmondani, hogy itt mindenki így el van borulva, hanem arra kényszerített, hogy ő megfejtse magát, elveszíti saját magát.
Értem, tehát elveszed a szexet gyakorlatilag
nincs.
Az egészből.
Nincs.
Tök jó?
Nincs. No have.
Tök jó, mármint, hogy eljutottunk itt most egy fontos gondolatra. Igen. Iratkozzatok fel közben a csatornáikra. Figyelj, egy kicsit ebből a szexből, mert hogy most azt érzem, hogy nagyon közel vagyunk, hogy igen, a fiatal...
Már nem a szexhez vagyunk
úgy,
közel.
Úgy értem, hogy a real shit, tehát hogy a dolog, ami történik, ami kúráns, ami releváns, egy kicsit hajoljunk hátrébb, és nézzük meg a területnek a kihűlt részét. Mert hogy mindeközben...
Facebook?
Nem is csak Facebook, akár Facebook, akár meg az a generáció, akik éveken keresztül cinikusan legyingettek, gondolok itt, ha már az előbb Y-osztunk, akkor most X-ezzünk egy jó nagyot, vagy baby boomerek, vagy nem is tudom. A emberek, akik először azt látták, hogy úristen, hülyeség a közösségi média, és bezzeg az én időmben, majd most nagyon durván belecsúsztak, és már ott tartanak, hogy lehet, hogy többet használják, mint a fiatalok. Tehát, hogy és ezért... is foglalkoztat engem a nagy meta kérdés, hogy hogyan változtat meg minket a közösségi média, és hogyan működik a közösségi média, mert hogy minden úgy indult, hogy egy pici nis dolog volt, aztán nagyon vicces, ahogy a mainstreambe bekerül, aztán elkezdenek onnan a tinédzserek kivándorolni. Tehát, hogy mi a helyzet szerinted azokkal az emberekkel, ti például tudtok-e egyáltalán nekik üzeneteket megfogalmazni, vagy érdekelnek-e még bárkit, akik későn érkeztek meg a buliba, viszont ettől függetlenül megtöltik a táncparkettet. Ez nem tetszett.
Szóval, ne viccelj, ott van a vásárlóerő.
Aha.
Hát na, bocs, hát tehát, akkor... hogy
tehát akkor pont, hogy nekik kéne eladni a...
Hát ne viccelj.
Hát, az előbb körbeírt...
Hát, hogyne? Hát ott kéne értékesíteni. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó, meg nagyon szexi az, ami most folyik így Millenials, ugye? Ez most a hivatalos. Igen, Millenialsba, de az a X-től kér pénzt. Tehát, aha, hogy ott nincs vásárlóerő. Hát hogyan van viharban? Tehát, hogy megérkeztek oda, két helyen vannak, a Facebookon meg a LinkedIn-en.
Uh-huh.
De semmi gond. Tehát, hogy teljesen körülhatárolhatott csatorna. Nem volt különbség ez a múltban máshogy sem, tehát hogy így, ennek nem volt értelme ennek a mondatnak, de hogy...
Igen, pár ilyet már lehoztunk szerintem, hogy mehet tovább.
Tehát, hogy tudtad, hogy Danubius, Juventus, vagy Bridge, érted? Vagy adott esetben Roxy Rádió. Ugyanúgy tudtál paraméterezni a klasszikus médiumon belül, hogy mire pozícionálta magát. Ugyanez megvan. Facebook, LinkedIn, TikTok. Tehát, hogy TikTokon nem fogod a 35 pluszt elérni at all.
Uh-huh.
Facebookon abszolút. LinkedIn-en, ha professzionálisan akarsz hozzáállni, el fogod érni. Meg van még egy-két csatorna, nyilván Instagramhoz most közelít ebbe, de hogy csomó olyan felület van, ahol ezt meg lehet tenni, és nagyon jó, amikor visszatérve arra, hogy én miért nem használom a Facebookot, hát tök jó egyébként, hogy amúgy meg édesanyám igen.
Na igen.
Tehát végre van egy olyan platform, amit én is értek, ő is ért, és nem a tévé. És már csak azért is, mert ez legalább mérhető, és nekem marketing szempontból egy fontos elem, hogy mérhető legyen, mert tőlem is ezt követelik meg. Tehát legalább mérhető, olcsón el tudom érni, és ha akarom, olyan jól paraméterezek rajta, mert hogy ugye ő is okos telefont használ, ami alapján gyönyörűen tudom szűrni azt, hogy ha ő egyszer kimondta két évvel ezelőtt azt, hogy X bármilyen márka, akkor én arra már tudok hirdetést targetálni. Tehát én örülök neki, mert az én munkámat egyszerűsíti. Ellenben nehezíti is, mert egyébként meg mindenki ezt csinálja, és különleges tartalmat kell tudnom előállítani, hát ami neki is szexi, nem csak a TikTokernek. De hát, hogy mi szexi neki? Na hát az nagyon nehéz.
És akkor ennek érdekében ülnek össze azok az emberek, akik korban és saját maguk elemzésében, illetve a kedvüknek a szintjében, hogy mennyire akarnak bármit is elemezni, pont a kettő között vannak. Tehát, hogy most megbeszéltük a Facebookon logó vásárlóerővel rendelkező X-eseket, megbeszéltük a junior rockstárokat, és akkor félúton ott vannak azok a szintén fiatal, de nem ennyire fiatal, vagy már pár évvel idősebb.
A mindent tagadók. A mindent tagadók, mert én nem fogok már Facebookozni, de egyébként egész nap messengerezek, de én nem megyek fel a Facebookra, mert az ciki, de egész nap azt nézem. De hát azért nem fogok TikTokozni sem, mert hát mi az már, hát hol vannak azok tőlem. Tehát, hogy így, mi egy kicsit zsontra voltázunk, de tök jó, mert nekünk meg mindegyik ott van. Tehát bármelyik, amelyikkel akarunk, azzal tudunk azonosulni.
És hogy vannak azok az emberek, akik alattad dolgoznak, és igyekeznek megfogalmazni azokat az üzeneteket, amik egyrészt nagyon szexik a junioroknak, és vásárlásra biztatják az ő őseiket. Hogy vannak a fiatal szakmabeliek? Egészen onnan, hogy mondjuk frissen kijövök az egyetemről, és még abban a naív állapotban vagyok, hogy én az ügynökségi világban szeretnék elhelyezkedni, és nem tudom, hogy mire selkedik rám valójában. Egészen odaig, hogy mondjuk már megkaptam a frissen a senior státuszt, de azért még vezető pozícióban nem vagyok. Mi a helyzet ezekkel az emberekkel és az ügynökségi média viszonyukkal?
Két nagyon más. Tehát, hogy aki már érti, látja, én mindig ezt szoktam mondani a kollégáimnak, már látod a Matrixot.
Aha.
Tehát, hogy beülsz, és érted, hogy mi miért történik. Az már kevéssé tud hatékony üzenetet megfogalmazni a nagyon utána jövő kommunikációs generációnak.
Tehát minél kompetensebbnek tűnök szakmailag, annál tompább vagyok valójában?
Hát de most tök őszintén, amikor Geszti Péter neked megpróbált, minden tiszteletem az övé, de hogy neked megpróbáltam úgy megfogalmazni valami az ő korában menő üzenetet, te azt érezted, hogy gáz. Tehát ez nem jó. És ugyanez van, tehát hogy így már érted, hogy miért működik, de nem feltétlenül szeretnéd tudni, akkor működik jól az egyszintű kommunikáció. Tehát nálunk például az a zseniális helyzet van, hogy van egy általad már seniornak, tehát a Matrixot látó, és egyébként nem is idős korosztályba tartozó, tehát hogy igazából bármelyik közül választani tudó kreatív kollega, aki abszolút érti, hogy mi miért történik, de amikor már nagyon le kell menni, neki már az nem konform, az nem jó, az nem szereti. És hála a jöjjnek jött egy olyan kollega, aki meg abszolút érti, hogy miért van, és hogy van a fiatalabb rétegek számára. Ő még nem látja a Matrixot, nem teszi össze, hogy miért lesz jó az, ami miért lehet eladni, és miért fog működni. Van, hogy nagyon zsigerből ráérez, de van, hogy iszonyatosan elmegy csak egy adott téma irányába. Na és szerintem, és kettőjük között, ha jól emlékszem, van 4 év, 3 év. Igen. Tehát, hogy ilyen nagyon pici a határvonal. Tehát ami szerintem új mostanság, hogy az idézőjeles generációváltások között nem 25 év telik el, mint a klasszikus tankönyv szerinti megoldás.
Tehát gyakorlatilag egyetemi alapképzésnyi idő, ugye?
Kb. És már nem érted, hogy mi van. Tehát én például voltam most kb. Egy hónappal ezelőtt egy konferencián, ahol bemutatták nekem a 10 évesek Tinderét. Uh-huh. És így, ahol nagy izemben megy az, hogy itt küldesz fotót arról, ami neked nincs, és nekem van, fordítva. Wow, de mindegy, tehát, hogy, és az a lényegi elem, tehát amivel már nem tudsz azonosulni, de az lesz a következő Tinder, és az lesz a következő az, amit már nem tudsz megfejteni. Tehát, hogy így beszéltünk arról, hogy mekkora gyorsulás van, beszéltünk arról, hogy milyen jellegű generációváltások vannak. Szerintem régen igaz volt a 25 év, mint generációs gap, most ez szerintem 10.
10, aha, tehát hogy csökken jelentősen.
Már azért, mert hogy ez a konformista kapitalizációban nevelkedett korosztály, mi, azok folyamatosan azt kapják, hogy fél évente új, ne viccelj, új szezon a Trónok harcából, tehát hogy így, érted, tehát hogy 3-4 hónapra rövidül az, aminél meg kell újulnod. Uh-huh. Sőt, negyed év alatt meg kell újulnod. Miről beszélünk ott évekről, érted? Tehát hogy így éveket öregednek benne.
Én is ezt vettem észre, mostanában van szerencsém a Budapesti Metropolitan Egyetemen oktatni, és a legelső gondolat, amit magamnak megfogalmaztam, az az volt, nagyon köszönöm szépen, most is akartam mondani, hogy Budapesti Magánegyetem, aztán gondoltam, hogy ne várjuk meg, hogy odahajolj közel a mikrofonhoz, és kimondd te, úgyhogy nevezzük a dolgokat nevén, és az volt az első üzenetem saját magamnak, miatt beléptem legelőször a terembe, hogy oké, ne próbáljam nekik eladni, hogy én vagyok a fiatal cool tanár, aki csak alig pár évvel idősebb náluk, mert hogy hát nem
egy generációval vagy felett.
Igen, tehát hogy nem fog menni. Ha én 89-es vagyok, ő meg 99-es, akkor tehát, hogy nem mondhatjuk mind a kettőnkre, hogy 90s kids, még akkor sem 90-es lány. Tehát, hogy
és nem... most jönnek a 2000-esek.
És hogy igen, tehát hogy aki amikor... 2000-ben született, az már legál, ugye? Tehát hogy miről beszélünk, csak ha már a Tinderes poénok.
Én erre nem mondok semmit, tehát ez a te podcasted. De
ja, világos, oké. Mutogatom, ami nekem van, neked nincs, oké. Amikor elképzeltem, hogy ki lenne a célközönsége ennek a podcastnek, nyilván mindenki akarja majd ezt hallgani, pláne amikor meghallják a névsort, hogy kik fognak itt szerepelni, de hogy vannak olyan emberek, akik ezekből a kategóriákból egyikbe sem nagyon találják magukat, mert hogy nem a szakmának a képviselői, viszont eszközként használják. Egy DJ, aki nem használ menedzsmentet, de azért szeretne magáról hírt adni. Egy fotós, aki a portfólióját az Instagramon meg a Pinteresten csiszolgatja folyamatosan. Tanácsadók, kommunikációs arcok, kézművesek,
kommunikációs tanácsadók.
Ja, igen, nagyon szép, ruhatervezők, stb. Rengeteg ember szeretné ezt valamilyen szinten használni. Annak fényében, hogy ők egyébként meg hát távolról sem akarnak influencerei lenni bárkinek, ha csak nem gondolhatjuk, hogy egy adott bulinak a DJ-je is éppen a legmeghatározóbb influencer.
Pont ezt mondom, ne viccel, mindenkinek influencere vagy, baszki.
Aha, mindenki is influencer.
Hát igen. Aha. Mi az, hogy nem akarsz influencer lenni, akkor nem csinálnál podcastet.
Nem, én nem akarok. Nem, én nem akarok most a DJ, akiről beszélek.
Is, a fotós is, a DJ is, és a ruhatervező. Ne viccelj, a ruhatervező azért akar ruhát tervezni, Mert ő befolyással akar
élni. Tehát, hogy námítsuk magunkat, hagyjuk valójában már. Pont ebből fakad az az elképesztő féltékenység, amit a korábban is említettél, hogy igazából pontosan. Mindenki erre vágyik. Tehát, pontosan. Hogy amikor emberek kiakadnak, hogy hát az influencerek nem csinálnak semmit, és pontosan. Bele se gondolnak, hogy hát milyen sok különböző kompetencia van abban, pontosan. Hogy a producereli meg megszerkeszti magának az anyagokat, akkor igazából ebből van egy ilyen indulatáttétel, hogy ő neki erre nem volt lehetősége?
Pontosan, nézzük meg azokat, hogy ugye mindig az amerikai tini filmekben van az, hogy vannak külön kasztok, hogy és vannak abban a lúzerek, ugye?
Igen.
A lúzerek mitől lúzerek? Viszonylag kevés embert influentálnak. Viszonylag kevés embert befolyásolnak, ezért ők lúzerek. Akik nem lúzerek, sokan hallgatnak rájuk, tartanak tőlük, tisztelik őket. Érted? Tehát ezen múlik, hány embernek tudsz te befolyással lenni az életébe? Egy, ténylegesen, kettő, általad gondolt módon. Tehát az határozza meg, és köszönjük szépen ezt a Budapest Airport által támogatott repülőgép leszállást, hogy egyáltalán nem azon múlik, hogy te ki vagy, hanem hogy mennyire érzed magad fontosnak.
Aha.
És mennyire érzed magad kívánatosnak. És semmi más nem csinál a közösségi média, mint hogy ezt visszaigazolja neked. Ezért gyűjtesz lájkokat, ezért nézed meg azt, hogy a te rohadt posztodat hányan nézték meg, és amikor fölteszed a sztorit, és ezért lesz népszerű a sztori, mert meg tudod nézni, hogy a szerinted az a csaj megnézte, ugye? És hogy
lebukik, ugye? Nem kellett rányomnia.
De azért ott van.
Szín.
Tehát, hogy pontosan
hogy hányat nézett vég, ugye? Mert igen. Felraktál hatot, pedig tudtad, hogy felesleges, de felraktál, hogy kijutott el a végére.
Igen. Igen. Tehát, hogy tényleg azon múlik, most már azon múlik az emberek önbizalma, hogy mennyi visszaigazolást kaptál. Régen se volt ez másképp, csak nem volt ennyire transzparens, nem volt mérhető.
Ugye, hát az előbb mondtad te is, hogy bizonyos szempontból jobb, bizonyos szempontból furcsább, hogy azért a közösségi média torta az jobban mérhető, jobban szeretelhető, mint a tévés, de akkor ezek szerint ez nem csak a szakmádnak a képviselőit érinti ugyanígy, hanem a magánemberek is ezt
érzik. Ez nem a szakmám képviselőit érinti. Tehát pontosan azért, mert itt egy gondolkodásváltás volt, egy mindsetváltás volt. A magánember akarja megtudni, hogy ő mennyire kíváncsi. Édesanyám akarja megtudni, hogy hányan lájkolják azt a posztot, hogy kiteszi a kutyát.
Meg a süteményt.
Meg a süteményt.
Aha.
Mert lehet, hogy kurva rossz íze van, de nagyon jól néz ki. És az neki fontos, érted? És innentől kezdve, hogy megfordult az egész, és nem azok, akiknek nagy arcuk van, azok tudják még túltolni, lásd tévé, hanem azok, akiknek van pici érzékük hozzá, hogy hogyan tudnak finom hangolni a rendszeren belül, azok kapnak jó visszaigazolást, és ebből lesz alulról szerveződően az influencer, érted?
Nagyon érdekes, egy pillanatra úgy tűnt, mintha valami nagyon negatív értékítélet érkezne, aztán igazából most egy kicsit felemelted ezt a dolgot, mert hogy az egyik pillanatban nem értesz egyet a használatával, de tetszik neked, hogy milyen értékeket csiszol, meg miket hoz ki az emberekből?
Egyáltalán nem tetszik, ami értékeket csiszol. Visszautasítom a feltételezést, nem, mert egyébként pontosan azért, mivel trash contentet szeretünk fogyasztani, ezért nem tud értékeket olyan jelentős mértékben csiszolni, vagy nagyon meg kell tudni választani azt, hogy nekem fontos, hogy ki, melyik ember visszajelzése a fontos. Érted? Mm-hmm. Tehát, hogy ez nem, tehát, hogy ez már megint egy intelligenciabeli kérdés, egy értékítélet, amit meg kell tudnod alkotni, amit hiszek és vallok, hogy az értékes embereknek azért itt is meg lesz a kiemelkedő rétege, aki meg tudja különböztetni, hogy jó. A mennyiség és a minőség az milyen szinten.
Jaj, de jó, hát ha nem ismernélek, azt hinném, hogy neked komoly, konstruktív gondolataid vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt az ipart hogyan lehetne egy kicsit feszesebb és összeszedettebbé átalakítani. Nem akartam a nonfluencer gondolatával kezdeni az interjút, mert hogy az zicser lett volna, és az lehetne egy külön műsor, ugyebár. De ha már eljutottunk ideig, akkor csak megkérdezném, hogy vagy azzal az ambícióddal, hogy hát nem is tudom, világító torony legyél az influencer marketingnek a háború tengerében.
Most akkor visszautasítom, és akkor vége van az interjú. Nem. Úristen, már ennyinél tartunk.
De nagyon jól csináljuk. Nagyon, tömény, magas.
Nagyon, nagyon magas.
Két részben rakjuk fel, ez így megy tovább.
Igen, köszönöm szépen. Hogy alapvetően nem kívánok világító tornya lenni, hiszen nem tudok a világító tornya lenni, hiszen az egészet tagadom lélekből. Ellenben látom azt, hogy ami ebben történik, abban hol lehet a javítandó pont. A Nonfluencerre nagyon röviden rátérve, ez egy olyan kezdeményezés volt, és lesz a jövőben, ami szeretné azt elérni, hogy azok az influencerkék, azok az influencer emberkék, akik részt vesznek ilyen jellegű pénzért történő, undorító, reklámszagú megjelenésben, azok legalább próbálják meg azokat a kötelező keretrendszereket valamennyire betartani, hogy ennek ne csak jelene, hanem jövője is legyen. Mert jelene van, az influencerségnek jelene van Magyarországon, azt mondom, Magyarország egyébként kiugróan túltolta ezt az egész effektust egyébként, régiós szinten, de egyébként majd, hogy nem európai szinten is, és pontosan azon szeretnénk szervezkedni, hogy lehetőség szerint mindenki, aki ebben akar működni, hogyha bizonyos szabályrendszereket betart, és tiszteletben tart, akkor az tudjon a jövőben, nem azt mondom, hogy megélni, kereset kiegészíteni, vagy bármilyen szinten ebből részesedni. És én erre utaltam akkor, amikor az előbb mondtam, hogy ez intelligenciabeli kérdés, ez diverzifikációbeli kérdés, hogy kinek szeretnék jobban kedvezni. Imádom Tőrös Balázs kollégámat, aki a Fastbridge-nek és egyébként számos tévéműsornak tehát a Fastbridge-nek egyébként kreatív vezető, és tévéműsornak a házigazdája, főként sportvonalon, a Sport 1-en. Zseniálisan megfogalmazta azt, amikor volt egy kampányuk, amit a UPC-nek csináltak, ja Istenem, most Nessájjal, igen, közösen, és volt egy pont az ő életében, amikor azt gondolta, hogy úristen, a Nessai, amit javasolt, az túlságosan pikírt, mert elkezdte kiosztani a saját követőit. Uh-huh. És ezt többször is el is mondja, hogy nem feltétlenül jó az, hogy most így egy márka nevében, egy márka aktivitásnál te így visszaosztod a követőidet, és azt mondta, hogy nyugi, ez jó lesz. Visszahallgatta, megmérték, megnézték otthon, kiment live-ra, és baromi jó lett. Mert hinni kell már nekik, azoknak az emberkéknek, akik felfogták, hogy ez hogyan működik.
Ah, és akkor Baskával az van, hogy ő kevésbé féltékeny, és emiatt jobban is működik, és okosabbak az insight-ja ilyen szempontból, mert hogy nem remeg bele a dologba, hanem
nem remeg bele.
Rá meri hagyni igen. Bizonyos dolgokat. Miközben hát bizonyos egyéb szempontból meg minek hagyni másra, mert hogy vannak biztos...
Igen, ő is kontrollfreak, meg ő is félti az ügyfelét, nem erről van szó, csak neki van egy fókuszcsoportja otthon, a drága gyermeke, aki egyébként megnézi azt, és azt mondja, hogy szerinte ez jó. És általában az működik, mert ő már sokkal közelebb van ahhoz, mint ő, és ő ezt belátja. És nagyon jól csinálja, mert hogyha én is mindent ráhagynék ezekre az influencerekre, félnék, hogy nem működne.
Ádám, hát kell egy gyerek akkor, aki mindig akkor meg lehet kérdezni, hogy ki
nagyon köszönöm. Ez a tanulság.
Nagyon igen. Szép. Célegyenesben vagyunk. A lehető legbénább része következik minden interjúnak.
Megkéred a
kezemen. Tervezem, mert ha ez így lenne, akkor élőadásban lennénk természetesen. Bár még meglepetésből ez kiderülhet. Csak tudod, lehet, hogy hamarabb fellőttem a live-ot még, amikor volt, amikor azt hitted, hogy nem vagyunk adásban, és kibeszéltünk bizonyos dolgokat. Jaj. Szóval a legbénább része következik minden interjúnak, amikor így egy kicsi jövőbe tekintés következik. Mit fogsz legközelebb posztolni az Instagramra, hogyan nőnek fel a TikTokosok, és ők milyen szülők lesznek, szóval, hogy a mikrotól a makroig, mi történik majd ezzel a témával?
Nagyon vicces, mert szintén nem olyan régen hallgattam egy előadást, ahol arról értekeztek nálam lényegesen okosabb emberek, hogy...
Elképzelhetetlennek tartom ezt a dolgot, de oké.
Jó, mondom, hogy a lánykérés ez nem most legyen, de hogy a hétköznapi influencerekre építettek egy platformot. És ez nem egy magyar platform, ez egy német platform, aki pontosan azt szeretné megvalósítani, hogy ő az influencer kommunikációnak azt a legelemibb, legősibb változatát szeretné megoldani, hogy ne posztolj róla, legyen neked csak egy szűk családi köröd otthon, ahol a következő XY német játékgyártó cég puzzle-jét kipróbálod, és te ott arról nyilatkozz el, és arról adjál visszajelzést, tehát hogy ez le fog menni a piramis aljára olyan szintig, amihez csak egy platform kell, hogy te ezt átlásd, és tudd kontrollálni. Mert ha tudod kontrollálni, és tudod átlátni, akkor igen, a mikroinfluencerek a jövő, nyilván hányszor kell ezt elmondani, de hogy pontosan azon pici szubszegmenseknek a befolyásoló erői akikre van szükség a marketingben, akik most például a TikTokon, vagy a 10 évesek Tinderén, aminek a fogalmam nincs mi a neve, ott vannak ott, és majd még lesz 22 másik olyan platform, amit most el se tudunk képzelni, hogy mennyire brutális lesz, és az fog működni.
Óriási. Nagyon szépen köszönöm, hogy befogadtál ma, és én meséltél köszönöm arról, hogy mi várható és mi történik most, és ne feledjétek, kedves hallgatóink, hogyha legközelebb valaki megkérdezi tőletek, hogy hogyan változik a közösségi média, csak mutassátok rá a podcastünkre, és mondjatok annyit, hogy hát így, folytatása következik. Sziasztok!
Te nem
köszönsz el?
Nem.